Hoztam nektek egy tanulságos történetet, mert biztos már nagyon sok történetet hallottatok. Nagyobb fiúk, kisebb gyerekek, nagyobb gyerekek, mindenkit szeretettel látok itt elől. Sok-sok kérdésem van hozzátok. Itt van mindenki? Testvérek megvannak, nem maradt otthon senki? Nem felejtettetek otthon senki? Nálatok, mintha többen lennének.
Igen, kettő. Nagyom ennél egy meg alszik a hátra.
Értem. Akkor valakit mégiscsak otthon felejtettetek, vagy legalábbis nagymamánál. Szeretném kérdezni tőletek, hogy volt-e már olyan, hogy valahol ott felejtettek titeket? A szüleitek. Veled volt?
Nem, a szüleitek.
De valaki már, mondjuk nagyszülő, vagy barátokra bíztak, és ott felejtettek valahol. Vagy mondjuk áruházban, amikor nagy bevásárlás volt, mondjuk egy nagy hipermarketben, valamit olyan bőszen nézegettetek, közben szüleitek továbbmentek, és elkerülte a figyelmetetek egymást. Igen, Dani?
Hát ehhez nem egészen így volt, de volt egy hasonló, hogy így tehát nem tudom, hogy észrevettéteket, de nagyon érdekelnek az ilyen elektronikus dolgok. Apukám mesélte, hogy Németországban, amikor kint voltunk, töltőre rakta az elemeket, és akkor így a gyárunk abban a sarkában néztem, és akkor így nagyon-nagyon érdekeltek, és akkor így mondta anya, hogy így, hogy... tehát, hogy nyugodtan menjek oda a kütyükhöz, és akkor eddig a shoppol. És ott voltam a kütyüknél, de már nagyon hosszú ideig, és nem találtam sehol sem anyát. És akkor egyszer így jön be a bejáratnál apa, és akkor így nézem, és hú, így megnyugodtam.
Hát ez kellemetlen érzés, ugye? Kellemetlen érzés, amikor a szüleink, vagy a társaink, vagy a barátaink egyszer csak ott hagynak bennünket, vagy szem elől tévesztjük őket, és nem tudjuk, hogy hol vannak. Velünk egyszer egy külföldi országban történt az, hogy szálltunk fel a metróra, ez egy nagyon nagy metróhálózat volt egy nagyon nagy városban, és felszálltunk a metróra, és én nem vettem észre, hogy a párom már nem tudott bejönni az ajtón, és a metró ajtók becsukódtak. Azt se tudtam, hogy hol megy a metró, következő megálló, és elváltunk. Telefon, semmi, nem volt, amivel el tudjuk érni egymást, csak annyit tudtam mutatni neki, hogy a következő megállónál megvárlak. Mondom, ezt vagy hallotta, vagy nem hallotta a nagy zajba, de végül sikerült. Nos, képzeljétek el ezt az esetet, amikor ott vagytok egyedül, mondjuk az utcán, eltévedtek, nincsenek veletek a szüleitek, sőt, még mennek oda emberek is hozzátok, hogy kisfiú, hát te kit keresel? Hát a szüleimet, ki más keresni? És akkor az a felnőtt nem bátorít téged, nem megfogja a kezedet, hogy ő majd segít neked megtalálni a szüleidet, hanem azt mondja, hogy gondolod, hogy érted fognak jönni a szüleid? Biztos vagy benne, hogy a te apukád nem direkt hagyott itt? Na, mit szólnátok ilyenhez? Hú, hát ez nagyon, nagyon elbátortalanítana, ugye? Nagyon szomorú lenne, hogyha a szüleink elfeledkeznének rólunk. És hogy ezt egy kicsit jobban megértsük, és egy kicsit jobban belássuk magunkat ebbe a helyzetbe, el kell utaznunk Afrikába. Ha azt mondom nektek, hogy Zambézi, akkor mi jut eszetekbe először? Tessék? Felnőttek, nagyobb gyerekek is segíthetnek. Egy folyó. Neked szavanna, az is jó, mert az is ott van Afrikában, az Zambézi is ott van Afrikában, az egyik legnagyobb folyó, egész pontosan a negyedik legnagyobb folyó Afrikában, és nagyon sok törzs, fekete emberek, afrikai törzsek élnek itt a folyó mentén. És a múlt században, ugye a 19. század végén egy híres Afrika kutató és egyben misszionárius oda utazott, hogy megismerkedjen ezekkel a törzsekkel. Feltérképezze Afrikát, felfedezéseket tegyen, kutatásokat végzett, és voltak segítői. Helyiek, akik beszélték a nyelvet, ismerték a terepet, tudták őt vezetni. Voltak vele jó páran, és nagyon hűséges társai, segítői voltak neki. Amikor ennek a kutatónak már kifogyott a pénze, elfogyott az élelmiszere, akkor a maradékból, ami még volt neki, elhatározta, hogy visszautazik hazájába, Angliába. És itt hagyja az ő segítőit. Igen ám, de ők olyan jó barátságba kerültek a hosszú évek során, amit ott eltöltött Afrikába, hogy szerette volna őket is magával vinni, és ők is szerettek volna vele menni. Tehát erre most nem volt pénze. Egyedül tudott csak hazautazni. És ott a Zambézi mellett élő egyik törzsre, akik barátságosak voltak, rábízta az ő hűséges segítőtársait. Adott nekik még egy kis pénzt, és megkérte őket, hogy viseljék gondját az ő hűséges embereinek. És ő majd vissza fog jönni értük. Nos, hazautazott, hosszú az út, akkor még nem nagyon voltak repülők, hogyha jól tudom. Gyalogszerrel, hajóval, vonattal lehetett utazni. Elég sok ideig tartott Afrika közepétől felutazni, egészen északra oda Angliába. És telt múlt az idő, hosszú hónapok, hosszú évek teltek el. A Zambézi törzsnél ezek a makalelók, kerestem az interneten, de egészen nem tudtam pontosan meghatározni, hogy ez egy milyen népcsoport. Ők voltak a hűséges segítői ennek a tudós misszionáriusnak, akik ott maradtak ennél a törzsnél. És a hosszú idő alatt, amíg várakoztak, a törzs tagjai oda mentek hozzá, és ilyen kérdéseket tettek fel nekik is, mint én az előbb nektek. Hogy biztosak vagytok benne, hogy vissza fog az a fehér ember jönni, értetek? Ti feketék vagytok, a fehér embert nem érdeklik a feketék. Nehogy azt gondoljátok, hogy vissza fog jönni. Itt hagyott titeket. Mit gondoltok, mit válaszoltak? Sírva fogadtak. Tényleg nem fog visszajönni?
Nem hittek abban, hogy visszajön.
Igen, azt mondták, ti nem ismeritek őt. Ti nem ismeritek a mi vezetőnket, ő vissza fog jönni, értünk. Napról napra érték őket ezek a támadások, napról napra próbálták őket elbizonytalanítani, és valóban minden jel arra mutatott, hogy az idő megy, és nem jön vissza, értünk. Aztán egyik nap a folyón egy hajónak a kürtjét hallják. Egy gőzhajó jött, nem minden nap jár arra gőzhajó. Nagyon érdekes volt, mindenki a törzsből kifutott a partra, és látták, hogy jön a nagy gőzhajó, és azon integet a professzor. Visszaérkezett, betartotta az ígéretét. Tudjátok, gyerekek, mi is várakozásban vagyunk. Mi kire várunk? Nálunk is telik, múlik az idő, évek telnek el, és minden jel arra mutat, hogy mintha késne a visszajövetellel. Amikor nektek azt mondják, hogy lehet, hogy vissza sem fog jönni, akkor mit válaszolnátok?
Hát, hogy én elvileg, hogy így, tehát így azt akarnám, hogy ő hagyjon békén, mert nem szeretem, hogy elbizonytalanítson.
Nagyon jó, nem szeretnéd, hogy elbizonytalanítson. Ne is bizonytalanítson el, mert egy valami nagyon biztos dolog. Az is biztos, amikor az utcán vagy az áruházban ott felejtenek a szüleitek, akkor mindent megtesznek azért, hogy megkeressenek titeket, és visszatérjetek az otthonotokba. Soha ne higgyetek olyan hangoknak, amikor azt mondja valaki, hogy biztos, hogy nem szándékosan hagyott itt téged apukád? Nem, soha nem hagy itt téged. Soha nem feledkezik el rólad, úgy, ahogy Jézus Krisztus sem feledkezik el rólunk, és ő is vissza fog jönni értünk. Csak az időt ő tudja. A mi feladatunk az, hogy türelmesen várjunk rá. Köszönöm szépen a figyelmeteket. Ezt szerettem volna veletek megosztani. Maradhattok itt elől is, vagy helyetekre mentettek, amelyik szimpatikusabb számotokra. Hát, kedves gyülekezet, tegnapi vívódásom közepette sokat gondolkodtam arról, hogy este 9 óra után mit is hozzak ma nektek. Nem tudom, ki emlékszik legutóbbi ítlétem során, azóta nyilván sok-sok prédikációt hallottatok. Ki tud visszaemlékezni arra, Peti rögtön veszi elő a telefonját és nézi a felvételt és próbálja visszahallgatni, nem? Ez nem a teszt ideje. Csak röviden ismétlésképpen felidéznénk, mert gondoltam, hogy ezt a témát folytatnánk, ugyanis mi másról beszélhetne az ember, mint arról, ami igazán foglalkoztatja őt. Engem régóta foglalkoztat az a kérdéskör, hogy hogyan kerülhetek közelebb Jézushoz. Hogyan lehet Jézussal olyan kapcsolatom, mint annak idején volt a pátriárkáknak, mint annak idején volt az apostoloknak, mint annak idején volt a prófétáknak, vajon a mai világunkban, a mai nap lehet-e olyan szoros, közös kapcsolatunk Jézussal, mint nekik volt. Nem tudom, hogy ki az, aki megtapasztalta már, vagy életében érzette már olyan közeli kapcsolatot Jézussal, mint mondjuk Mózes. Vagy mint mondjuk Énok. Vagy mint mondjuk Illés. Nyilván voltak olyan helyzetek az életünkben, amikor felkiáltottunk az Istenhez, és éreztük az ő szabadítását, éreztük az ő közelségét. Ezeket hívom én hegyeknek. De aztán jönnek a völgyek. Ezért is csodálkoztam ennek a felkérésnek, hogy az Isten miért teszi ezt velem. Múlt héten, azaz az előtte való héten nyaralni, hát nem nyaralni, inkább telelni voltunk. Nagyon jól sikerült a kirándulásunk. De amikor hazajöttünk, akkor hirtelen visszazuhantunk a taposómalomba. Olyan feladatok és tennivalók jöttek, amiket nem lehetett elhalasztani, nem lehetett halogatni. És azt vettem észre, hogy napok úgy telnek el, hogy nem volt időm a kezembe venni a Bibliát, nem volt időm elcsendesedni, nem tudtam leborulni igazából az én belső szobámon az Istenhez, nem tudtam megosztani vele a gondolataimat, csak sodródtam a teendők sokasságában. Gondolom, sokan így értitek ti is ezt, és napok, hetek, hónapok és évek telnek el így. Ennek ellenére az Istennek van humorérzéke, és megkér engem egy szolgálatra. Mit tud az ember ilyenkor adni magából? Múltkor az Isten tiszteletünket egy statisztikával kezdtük. Megnéztük azt, hogy hány keresztény él a világon. Kiderítettük, hogy tulajdonképpen minden nem hívő emberre jut 3 hívő ember. Megnéztük azt, emlékszem még András egész jól közelített, hogy hány adventista is él a földünkön. Megnéztük azt, hogy ugye itt vagyunk a gyülekezetben, mint a káposztásmegyeri gyülekezet. Összevetettük a 12 tanítvánnyal. A 12 tanítvány kiment a széles világra, és felbolygatta azt. Felfordította az egész világot. És itt van a káposztásmegyeri gyülekezet, többen vagytok, mint 12, ugye? Mennyivel többet tudnátok véghez vinni, hogyha az a lélek lenne bennünk, mint ami a tanítványokban is volt. Ha olyan kapcsolatunk lenne Jézus Krisztussal, mint amilyen kapcsolatban a tanítványok is voltak. Beszéltünk arról a kisfiúról, nem tudom, gyerekek emlékeztek el, amikor a kisfiú megkapta a szülinapjára azt az ajándék kis játékautót. Elkezdte tologatni, még hangokat is adott hozzá. És akkor kicsomagolja apukája a távirányítót, előveszi az elemeket és beteszi, és látja, hogy ez így is működik. Mennyivel egyszerű, most már nem neki kell tologatni, nem neki kell hangokat adni. Beszéltünk arról, hogy az elektronikai eszközök igazából csak akkor működnek jól, hogyha csatlakoznak a hálózathoz, hogyha áram megy beléjük. Beszéltünk arról is, kedvenc történetem, amikor kimennek a favágók a motoros láncfűrésszel fát vágni. Akkor jelent meg, nem tudták, hogyan működik, elkezdik csiszatolni vele a fát, húzzák, vonják, és azt mondják, mire jó ez a láncfűrész? Visszatérünk a régi fűrészénkhez, mert sokkal jobb. Ja, hát elfelejtették bekapcsolni a motort, elfelejtették beindítani. Hát mi is sokszor ilyenek vagyunk, mint áram nélküli számítógép, áram nélküli mosógép, amik hasznos dolgok önmagukban, de áram nélkül semmire sem jók. Ha nem csatlakozunk az erő forrásához, akkor olyanok vagyunk, most hallottam ezt a történetet nemrég, mint egy hajó, egy gyönyörű szép luxus hajó, biztos hallottatok már ilyenekről, amik közlekednek a nagy óceánokon, mindent megkapnak rajta az emberek, pompás lakosztályokban alhatnak, hatalmas bártermek vannak, mindenféle szórakozási lehetőség, finom reggeli, ebéd, vacsora, minden rendelkezésre áll. Csak egy valami hiányzik a hajóról, az iránytű. És a mi világunk is valahogy ehhez a nagy hajóhoz hasonlít, ami közlekedik az élet nagy tengerén, és nincsen iránytű. És csak idő kérdése, mikor ütközik bele egy jéghegybe, vagy mikor fut zátonyra. A mi életünk is Krisztus nélkül ilyen lehet, amikor nincsen cél, nincsen irány, hamar elkeseredünk, hamar zátonyra futunk, vagy jéghegynek ütközünk. Beszéltünk arról, hogy létezik Kaliforniában egy olyan gyülekezet, akik hétről hétre összejárnak hozzánk hasonlóan, vegetáriánusok, nem káromkodnak, szépen öltöznek, nyakkendőt kötnek, sőt, még állami támogatást sem fogadnak el. Kiderült, hogy ők nem az Istent imádják, hanem Sátánt. Vajon a mi Isten tiszteletünk, a mi imádatunk az Istennel szemben mennyivel több, mint ezeké? Vajon mi mennyivel vagyunk többek, mint a világ? Mennyivel többet tudunk adni a világnak? Azt mondtuk, hogy az emberek sóvárogva várják Isten fiait, és mi, amikor elmegyünk szélesebb világra, beszélünk az embereknek, ők meghallgatnak bennünket, néznek egy nagyot, és tovább mennek. Valahogy nem tudtuk őket meghatni. Akkor mi hiányzik belőlünk? Hát ez egy kárkép. Mondhatná ezt egy kárszakértő, aki elmegy egy biztosítási eseményre felmérni a helyszíni kárt, megállapítja, lefotózza, hogy mi az, ami elromlott, mi az, ami hiba, mi az, ami kell a kijavításához, megírja a szakvéleményt. De mi a megoldás? Hogyan léphetünk tovább? Ahogy a gyerekektől kérdeztem, hogyha oda megy hozzájuk valaki, és azt mondja, hogy a te apukád vajon tényleg el fog jönni, érted? Vagy amikor ezek a benszülöttek azt mondták, hogy ti nem ismeritek őt. Ő vissza fog jönni, értünk, mert megígérte. Nos, hogyha mi is ezt mondjuk, hogy tudjuk, ki az, akire mi várunk. Tudjuk, ki az, akiben bízhatunk. Az első lépés talán az, hogy ismerjük meg őt, nem? Mit kell ehhez tennünk? Mit kell tennünk? Olvasni a Bibliát, imádkozni. Igen, ez mindig elhangzik, ugye? Olvassuk a Bibliát és imádkozzunk. Olvassátok a Bibliát? Imádkoztok? Van, aki olyan bizonytalanul mondja, igen, igen, előfordul, hogy olvasom a Bibliát, előfordul, hogy imádkozom. Mi kell még? Tessék? Hit, igen, hit is kell. Nagyon. Mi kell még? Vagy egy gyermek miért bízik annyira a szüleiben? Mert ismeri őt. Honnan ismeri? Együtt vannak, igen, nagyon jó, együtt vannak. Ez az, köszönöm szépen, Árpi kimondta a kulcsszót, tapasztalatból. Mivel sokat együtt vannak, és ismeri az ő szüleit, tudja, hogy amit mondanak, azt megteljesítik, mert már volt olyan, hogy mondtak valamit, ígértek valamit, és az beteljesedett. Erre alapozva, mivel volt már tapasztalata a szüleivel, tudja, hogy a nehéz helyzetben ugyanúgy meg fogja segíteni őt. Tehát meg kell ismernünk az Istent. Időt kell bele együtt töltenünk. Ahhoz, hogy Jézus megismerjem, akkor megállapítottuk, hogy időre van szükségünk. Na most ahhoz, hogy időt szakítsunk, bizony lépéseket kell megtennünk. Nem tudom, hogy ki az, aki közülünk elfoglalt embernek tartja magát. Most fel lehet tenni a kezeket. Az időseket kihagyjuk, mert ők nyugdíjasok, van mindenre idejük. Felveti őket a szabadidő, azt se tudjátok, hogy mit kezdjetek magatokkal.
Minden nap ünnep.
Minden nap ünnep, így van. Hogy vannak a családosok, a gyerekesek? Peti azt mondja, azt se tudom, mit kezdjek az időmmel. Mindenki egyetért vele? Sajnos nem. Ez a szomorú kép, hogy rendkívül le vagyunk terhelve. A hétköznapjaink azok nem úgy néznek ki, hogy nekünk annyi időnk lenne elcsendesedésre, az Istennel való közösségre. Pedig az Isten semmi jobban, semmi többet nem kíván tőlünk, mint az, hogy időt töltsünk vele. Tegnap este, amikor ebben a szomorú, kétségbeesett állapotomban voltam, akkor, amikor megkezdtük a családi áhítatot, talán a kislányom vagy a kisfiam betett egy szép éneket. Nem tudom, hogy ismeritek-e, angolul így hangzik, hogy I surrender all. Magyarul is van már, talán úgy fordították le, hogy átadom magam. Ennek az első két verse arról szól, hogy valahogy így lehetne visszaadni, hogy Jézusom, neked mindent átadok. És ha fellapozzuk Hitünk Énekei énekeskönyvet, akkor ebbe is van számtalan ilyen énekünk, és én meg szoktam akadni rajtam, hogy Istenem, mindent átadok neked. Hát valóban így van, mindent átadok én az Istennek. Hát az én életem nem ezt bizonyítja, és talán ez a probléma forrása, ez a probléma gyökere. Vizsgáljuk meg azt, hogy mit jelent átadni magad. Rakjuk össze együtt. Megnézhetitek, egy rövid kis gondolkodási időt kaptok. Mi az, ami a ti életetekben akadály? Vagy hogyha nem akartok ennyire személyesek lenni, akkor mondjátok meg, hogy a másik életében szerintetek mi az akadály. Fiatalok. Iskola. Sok a tanulni való, gyerekek? Nincs időtök Bibliát olvasni, mindig sok a lecke, a házi feladat. Anyukák. Sok a gyerek? Sokat ennivaló velük? Vagy mindig éhesek, be kell törni a szájukat?
És a napi ilyen rutin az valóban hajlamos, hogy az ember figyelhetőt, és még akkor is, hogyha reggel nagy hittari nekibúzulással indul, de aztán az élet gondjai, azok valóban lehetőzhetnek erről a vágányról, és akár, ahogy mondtad, napokra is.
Az élet gondjai, köszönöm szépen.
Igen. Hogy amire akarom, arra van időd.
Amire akarod, van időd. Nagyon jó. Hát akkor az akaratunkkal lehet valami probléma. Erre mindjárt visszatérünk. Kedves felnőtt társaink, a munka. Hogy álltok a munkával? Úgy optimális? Optimális. Reggel elmentek, megvan az idő, amikor befejezitek, leteszitek a tollat és mentek haza. Vagy vannak netán túlórák? Reni említette a napi rutin, de mi van a nem rutinnal, amikor közben jönnek dolgok, amikor eltervezünk valamit, és nem azon a vágányon megy végig. Amikor vannak kitérők, mellékutcák, zsákutcák, vissza kell tolatnunk. Mind-mind az idő, veszi el az időnket. És úgy érzem, hogy ez korosztálytól független. Nyugdíjas társaink is, ha csak nézem az én édesanyámat, ugye nekünk nagy segítség, mert ott lakik mellettünk, és rá tudjuk bízni az unokákat, vagy éppen amikor ennivaló szűkében vagyunk, akkor csak átmegyünk, és mama finom levesét ehetjük. Rendkívül elfoglalt mindenki. Mi a kulcs akkor? Jézus hogy csinálta? Ja, persze neki könnyű volt, nem volt munkája, ugye?
Hát volt egyébként.
Nem volt családja?
Hát volt 12 ember, akivel kell foglalkozzon.
Köszönöm szépen. Tehát akkor nem kereshetünk kifogásokat. Jézus vajon példaképünk?
Igen.
Követhetjük őt? Az ő sikerén felbuzdulhatunk? Akkor mi volt az ő sikerének a titka?
Az imádság.
Az imádság? Jó, köszönöm szépen. Igen.
Az odaszállás, tehát odaszállta magát.
Az odaszállás. Igen.
Én ezt azért nem tudom nagyon érteni, vagyis olyan nehezen tudom felfogni, hogy Jézus egész nap meszkáltott az emberekkel, gyógyított, prédikált, idefigyelt, odafigyelt, szóval minden körülött ez izeget, és gondolom estére hullafáradt volt, és nem az volt, hogy hazament és bezuhant az ágyba és aludt, hanem felment egy magas hegyre, vagy mit tudom én, egy elhagyatott hegyre, és akkor ott egész éjszaka imádkozott, és másnap reggel nem ilyen 6 kávéval ébredt, hanem rendesen tudott velük beszélgetni, megint ment és csinálta, gyógyított betegeket, és mindenhova figyelt, és mindenhol ott volt, és észrevette, hogy valaki megérintette a köntösét, szóval jelen volt mindenben. Nekünk pedig az van, hogy hullafáradt vagyok,
és elolvas, kezdek olvasni, és akkor a második oldalnál becsukódik a könyv, végül már oda villany, és elhasszunk. Szóval nem tudom, hogy az, hogy egész éjszaka tudott imádkozni, és nem aludt el, és nem esett le a feje, ezt honnan ez a fizikai képesség meg erő?
Teljesen megértem a gondolataidat. Nézzük meg Jézus gyerekkorát, hogyan kezdte. Ezzel kapcsolatban hoztam is nektek egy kis videót, talán érdemes lenne levetítenünk. Nem tudom, be tudjuk-e üzemelni. Emlékeztek arra a történetre, amikor Jézust keresik a szülei. Ott voltak Jeruzsálemben, és a szülők elindultak. Ugye nagy társasággal voltak, nem hanyagszülők voltak, mert azt gondolták, hogy talán a társaság többi tagjával ott van a gyermek, és több napi járóföld után vették észre, hogy Jézus nincsen ott. És akkor Jézus, hát tudjuk, hogy hol volt, ott volt az idős tapasztalt emberek között, rabbikkal beszélgetett, tulajdonképpen tanított, és az emberek csak ámultak azon, hogy honnan van ez a bölcsesség. És emlékeztek, Jézus mit válaszolt? Azt válaszolta, amit múltkori alkalmon emlékszem, Szilárd most nincsen itt, tulajdonképpen ő adta meg a kulcsot, és én is erre szeretném most kihegyezni a mondani valómat. De akkor nézzük meg ezt a kis videót, ez segített engem is egy kicsit közelebb jutni hozzá. Figyeltétek az utolsó mondatot. Angolosok előnyben. Nagyon szépen adja vissza az angol. Én kijegyzeteltem itt magamnak. Must be about my father's business.
Ez nagyon tetszik, csak nem értjük.
My father's business. Az én, hát nyers angolul, hogy mondanánk ezt? Az én apám dolgaiban, ugye? Az én apám üzletében, munkájában, feladatában kell tevékenykednem. Mit csinált Jézus? Saját dolgait csinálta? Saját elképzeléseit? Elkoborolt a szüleitől és leállt beszélgetni, mert ehhez volt kedve? Nem, azt mondta, hogy ő az ő atyának dolgaiban foglalatoskodik. Nyilván Mária és József tudatában volt annak, hogy Jézus már csak a fogantatása is különleges volt, bizonyára egy különleges gyermek. Valószínűleg nagyon jó iskolába iratták be, ugye, hogy felkészítsék majd a feladatra. Biztos, hogy a rabbiknak a legjobb képzettségében részesülhetett. Ugye? Így volt? Nem. Miért nem? Hogy volt akkor? Ki tanította? Mária. Az anyukája tanította. Apukája tanította, öt volt apukája mellett, így készült fel a szolgálatra. Jézus azt mondta, János 11.41, most nem keresjük ki az ijéket az idő rövidsége miatt. Ha az én atyám dolgait nem cselekszem, ne higgyetek nekem. Egy másik helyen azt mondja a Máté 12.50-ben. Mert aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát, az nekem fitestvérem, lánytestvérem és anyám. Egy másik helyen megint azt mondja, Máté 7.21, nem mindenki, aki ezt mondja nékem, megyen be a mennyeknek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. 14.23, ha valaki szeret engem, megtartja az én beszédemet. János 14.31, de hogy megtudja a világ, hogy szeretem az atyát, és úgy cselekszem, amit az én atyám parancsolta nékem. Hát valahol akkor itt kell keresnünk a kulcsot. Jézus Krisztus azt mondta, hogy ő az atya akaratát cselekszi. Vajon nekünk mennyire könnyű az atya akaratát cselekedni? Felkerünk reggel, szembesülünk azzal a rengeteg teendővel, hogy megállapítottuk, mindannyian rendkívül elfoglaltak vagyunk. Nem tudunk még csak válogatni se, hogy mi az, amit most háttérbe tudnánk szorítani. Benne vagyunk egy sodrásba. Olyanok vagyunk, mint az az ember, aki úszik a vízben. Ki az, aki tud úszni? Én nem vagyok valami jó úszó, de tudok úszni. Egyik alkalommal egy strandon, vagy tengerparton, nem tudom hol voltunk, próbáltam úgy, hogy a legkisebb lányom még nem tud úszni, Nadine, és mindig a nyakamba csimpaszkodik. És próbáltam a hátamon vele együtt úszni. Ment is egy-két karcsapás, de sokáig nem jutottunk így együtt. Le kellett szednem, és úszógumit kellett ráadnom, mert vagy én, vagy mindketten vízbe fulladunk. Mi is így vagyunk a hétköznapi életben, annyi feladatot veszünk magunkra, hogy az élet tengerében nem tudunk egyszerűen úszni nyakunkon egy másik emberrel, vagy képzeljük el ezt, amikor kettő ember, vagy három ember, vagy négy, vagy öt, vagy akár tíz ember van a nyakunkon. Annyira szerteágazóak a feladataink, annyit mindent csinálunk, hogy valami kevés időnk jut arra, hogy az atya akaratát cselekedjük. De van kiút. Mi a megoldás? Hova is írtam? Igen. Emlékeztek Alexander Nobelre? Kinek ismerős az ő neve? Alexander Nobel, ugye ő írta azt a könyvet, hogy Szabadon halok meg. Adventista testvérünk, lelkész testvérünk, aki Kubában a diktatúra alatt is tartott összejöveteleket, és hirdette az igét. Az ifjúságnak összejöveteleket szervezett, és egyik alkalommal egy nagy fekete autó elvitte őt, és onnantól kezdve a családja 20 évig nem látta. Kuba egyik legszörnyűbb börtönében sínlődött hosszú éveken keresztül. Kínzásban, mindenféle megaláztatásban, teljesen embertelen körülmények között kellett élnie, és így sikerült hitben előrelépnie, hitben megerősödnie, Jézus Krisztussal közeli kapcsolatba kerülnie. Egy helyen olvastam, és teljesen egyetértek vele, hogy két út létezik, hogy megtaláljuk Krisztussal való szoros kapcsolatot és a közösséget. Az egyik a szenvedés, az üldöztetés, a nehézségek, a próbák, de van egy másik is, az önkéntes átadás, az önkéntes elkülönülés. Amikor Alexander Nobel kiszabadult a börtönből az amerikai kormány közbenjárására, menedékjogot kapott amerikai Egyesült Államokban, és amikor ott letelepedett, megkérdezték őt később egy interjúban, hogy hol volt könnyebb Krisztussal való kapcsolata, ott a börtönben, vagy itt a szabad országban, a lehetőségek hazájában, a Nagy Amerikában. És azt válaszolta, hogy itt állandóan elvonják a figyelmemet. Erőfeszítés, nagyon nagy erőfeszítés összpontosítani. A világunk ma valóban erre rendezkedett be, hogy minden figyelmünket elvonja. Hogyha nem a munkával, nem a feladatok sokasságával, akkor ott vannak az okostelefonjaink, ott vannak a számítástechnikai eszközök, ott vannak a televízió. Sokan ugye már rájöttünk arra, hogy ezeket ki kell zárnunk az életünkből. Van, akinek sikerült is kizárni az életéből. Jó, okostelefon, meg tudjuk persze mondani, hogy bölcsen használjuk, és valóban hasznos dolog is. Mindenki tudja maga életében, hogy mire használja, és mennyire segíti, könnyíti az életét, vagy csak nehezíti, és az idejét veszi el. Sátánnak minden esetre jó eszközei vannak arra, hogy eltereljék az ifjúság figyelmét, de eltereljék a mi figyelmünket is. A nagy kérdés az, mert azzal ugye egyetértünk mindannyian, hogy a rossz dolgokat el kell hagynunk. A rossz dolgok akadály köztem és az Isten között. De mi van a jó dolgokkal? Mi az akadály közted és Jézus között? Sokszor nem csak a rossz dolgok, hanem a jó dolgok is akadályt jelentenek. Nagyon nehéz nemet mondani a jó dolgokra azért, hogy megnyerjük a legjobbat. Emlékszem arra a történetre, amikor egyik külföldi prédikátor társunk mesélte, hogy egy öreg rozsdás füstölő autóval járt, mindig izgult, mikor robban le az útnak melyik szakaszán, és ragaszkodott hozzá. Nem akart megszabadulni tőle, mert már hozzánőtt a megszokás hatalma. Amikor Isten valami sokkal jobbat, egy sokkal szebbet, egy sokkal újabb autót tartogat számára. Sokszor, hogyha lemondunk a jó dolgainkról, mert nem mindig azért kell lemondani róla, mert az nem jó, hanem azért, mert létezik annál egy sokkal jobb. Mert van valaki, aki sokkal jobbat tervezett a mi számunkra. A boldog eredményes élet titka véleményem szerint a jó dolgokról való lemondás. Hogy igazán a legjobb dolgokat tapasztalhassuk meg. Sokszor fel sem merül bennünk, hogy a jó dolgok tartanak távol minket Krisztustól. A jó sokszor a legádázabb ellensége a legjobbnak. Mi a ti célotok? Szeretnétek jó emberek lenni? Vagy jó emberek vagyunk? Hát nem, persze, mert Krisztus megmondta, nincsen csak egy jó sem, ugye? Milyeneknek kell lennünk? Arra törekszünk, hogy jó emberek legyünk? Vagy valami másra? Árpi, te azt mondod, hogy az a cél, hogy jó emberek legyünk? Vagy a legjobb? Mi a legjobb?
Jó, túl is jó.
Köszönöm szépen. Az a mi célunk, hogy Krisztushoz hasonlóvá legyünk. Hogy olyanok legyünk, mint Krisztus. Nem elégedjünk meg azzal, hogy jó emberek legyünk. Legyünk olyanok, mint Krisztus, és akkor minden meg fog változni. Akkor, amikor az emberekhez oda megyünk, akkor olyanok leszünk, mint Jézus. Hogy mindjárt mutatunk egy másik videót, de lehet, hogy ezt majd csak délutánra toljuk ki, hogy milyen volt Jézus közelségében lenni. Milyen az, amikor odamész az emberek közé, és érzik, hogy nálad jó lenni. Veled jó időzni, veled jó beszélgetni. Így nem. De amikor Krisztus jelleme ott van rajtad, akkor olyan leszel, mint Krisztus, és az emberek vonzódni fognak hozzád, mert valami mennyeit látnak. Mennyivel volt másabb Noé, mennyivel volt másabb Illés, Énok, vagy Pál? Ők is ugyanolyan emberek voltak, mint mi. Csak felismerték azt, hogy szükség van időre, elcsendesedésre, csendes percekre, és Sátán pont ezt akarja elrabolni tőlünk. Sátán örömét leli abban, amikor a te életed túl zsúfolt, amikor nincs időd az igazán fontos dolgokra. Jézus is azt mondta az egyik igéjében, ezt is felírtam valahol magamnak, de most nem találom, úgyhogy megpróbálom fejből idézni. Emlékeztek a szőlőtőre. Ugye, aki nem terem jó gyümölcsöt, azt levágom. És aki jó gyümölcsöt terem, azzal mit csinál? Megtisztítja. Azt is megmetszi. Miért? Hogy még jobb legyen. Kinek van kertje? Kiskert, gyümölcsfa. Ugye? Gyümölcsfákat is nem elég ott öntözgetni és locsolni, beszélni róla a gyümölcsöt, hanem oda megy a házigazda vagy a kertész, és lemetszi az ágakat, még a jó ágakat is, azért, hogy még többet teremjen. Mit kell csinálni a paradicsom palántával, amikor elkezd nőni, hozza a hajtásokat, a virágokat? Ugye? Nem kell?
De kell.
Bocsánat, ebbe belefutottam. Vannak itt kertészeti szakemberek, és hogy a felvétel is készül, akkor ezt a témát most nem fejezem. Minden esetre én úgy tudtam, hogy ahhoz, hogy szép és nagy gyümölcsöt, nagy termést hozzon, ahhoz meg kell tisztítani, le kell...
Igen.
Szedni a többit, mert...
Igen.
Na, de ezt majd megbeszéljük később. Tehát Jézus is így medz bennünket. Szeretném még azt a kis történetet elmondani nektek, amikor megszületik egy kisbaba. Jó ez a gyülekezet, hogy szinte minden generáció képviselteti magát, és lehet példálozni a kisgyerekekkel is. Amikor megszületik egy kisgyermek, olyan aranyos, olyan kedves, de egyben olyan tehetetlen is, ugye? Örömünk lelik abban, hogy gondoskodhatunk róluk, örömünk lelik abban, hogy kezünkbe fogjasztjuk, babusgathatjuk, segíthetjük őt felállni, esetleg amikor már tanul járni, akkor vezetjük őt. Látjuk, szemléljük a fejlődését. De mi van akkor, amikor nem fejlődik a gyerek? Mi van akkor, amikor 5 év múlva ugyanabban az állapotban van az a kisgyerek, mint születésekor? Mi van, amikor 5 év múlva nem tud beszélni, nem tud járni, nem tud enni, nem tud inni? Nekünk kell akkor is gondoskodni róla. Ez már kétségbejtő, ugye? Mi van a mi életünkkel? Mi van a mi életünkkel? Itt látom, van, aki már 10 éve keresztelkedett, ugye? Vagy hogy mondják ezt, több mint 20 éve, 30 éve, 40 éve. Van, aki...
8
év. Csak 8 év. Vajon keresztségünk óta ugye az, ami újjászületésünknek az időpontja? Mennyit fejlődtünk? Eltelt azóta 5 év, 10 év, 20 év. Nézzünk őszintén magunkban, mennyit fejlődtünk? Ott tartunk, ahol... Akkor, vagy azért valamit előre léptünk? Egy kedves testvéreim, ha valami többet akartok, ha valami többre vágytok, ne adjátok fel. Ha nem vagytok elégedettek eddigi fejlődésekkel, hogyha ti azok közé tartoztok, akik azt mondják, hogy én a legtöbbet akarom, akkor az út előttetek áll. Jézus Krisztus mindent megadott nekünk, ami ehhez szükséges. És nem kell sokat tennünk hozzá, nem kell hatalmas erőfeszítéseket, sőt, a lehető legkevesebbet kell tennünk ahhoz, hogy a legtöbbet megnyerjük. Le kell metszenünk az ágakat, le kell metszenünk a tevékenységeknek az ágait, azt a sok mindent, amit csinálunk. Amikor úszunk, azt a sok embert, azt sok terhet, ami a hátunkon van, le kell tennünk, hogy könnyedebb legyen az úszás. Őszinte magunkba szállásra, őszinte igazi változásra van szükségünk. És befejezésül még egy kis videót szeretnék levetíteni nektek, amit bizonyára már láttatok. De szerintem jól összefoglalja a mai napnak mondani valóját. Ha hogy mennyire is nehéz nekünk változtatni az életben, mert sokszor a szokások rabjai vagyunk, nem merünk kilépni a biztonsági zónánkból. A megszokásainkat nem akarjuk feladni, és képesek vagyunk így leélni egy egész életet. És egy nagyon szép mondat hangzik el a végén, amit, hogyha bemelegszik a projektor, akkor meg is láthatunk. Én is azok közé tartozok egyébként, akik nehezen tudnak változtatni. Szeretem a jól megszokott helyet, ahol élünk, szeretem a jól megszokott bevált autót, műszaki eszközöket. Szeretek abban a gyülekezetben járni, ahova járunk, és sokszor a legnagyobb csodák és a legnagyobb kalandok akkor kezdődtek, amikor hajlandó voltam változni, és hajlandó voltam a lépést megtenni, amire Jézus hívott.
Mindig az első lépés a legnehezebb. Mindenben. Megfogalmazni, vagy kimondani valamit. Bocsánatot kérni, vagy megbocsátani. Változni, vagy változtatni. Elengedni, vagy magunkhoz ölelni. Dönteni arról, hogy valaki a barátod, vagy a szerelmed legyen. Mindig az első lépés a legnehezebb. Talán, mert nem szeretünk változni és változtatni. Ha már valamit megszoktunk, akkor az általában úgy is marad. Hiszen minden változás fájdalmas dolog, és mindig, hangsúlyozom, mindig konfliktussal jár. Éppen ezért az ember szeret a kis biztonsági zónáján belül maradni, ahol a jól ismert szokásokkal le lehet élni egy életet. A biztonsági zónánkból kilépni a legnehezebb dolog ezen a világban. Megtenni az első lépés. Ott hagyni a biztosat, még ha rossz is, valami bizonytalanért. Talán ennél csak az a nehezebb, amikor azt az első lépést nem azért kell megtenni, mert rossz helyen vagy, hanem azért, mert valaki még ennél is jobbat tervezett neked. Könnyen hozzászokunk ahhoz, hogy megbántunk és megbántanak, hogy megalázunk és megaláznak, hogy kihasználunk és kihasználnak. Tényleg sok mindent képesek vagyunk megszokni. Fájdalmat, megaláztatást, közönyt, kitaszítottságot. Még sincs erőnk megtenni az első lépést, mert félünk az ismeretlentől. Szépen lassan fogyunk el. A türelmünk, az erőnk, az időnk, a szeretetünk. Így lesz belőlünk a mai modern ember. Távol mindentől és mindenkitől. Furcsa, de a megoldás mindig is a közeledben volt. Mondhatnám, a lehető legközelebb volt hozzá. Valaki megtette feléd az első lépést. Belépett a biztonsági zónádba, az életedbe, a bajaidba. Átvállalt a terhedet, a félelmeidet. Elfogadja a múltadat. Melléd áll, mert segíteni akar, hogy megtedd az első lépést. Vele együtt elindulhatsz egy kalandos utazásra, ahol soha nem tapasztalatot élhetsz. Szerethetsz, elfogadhatsz, és megbocsáthatsz mindenkinek. Isten szól, mert szeret, mert elfogad, mert hazavár. Indulj, tedd meg az első is.
Ezekkel a gondolatokkal zárjuk le Isten tiszteletünket. Jézus Krisztus azt mondta, ha majd elmegyek és helyet készítek néktek, ismét eljövök, és magamhoz veszlek titeket. Hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Ne felejtsük el, hogy idegenek és vándorok vagyunk ezen a földön. Semmi sem olyan értékes itt a földön, ami ezt a kincset, ezt a kalandos utazást kárpótolni tudná, vagy helyettesíteni tudná. Legyünk készek, és ne tartjunk semmit értékesnek átadni, elhagyni Jézus Krisztusért. Ez adjon nektek erőt, jó Isten. Köszönöm szépen. Amen.
Jó.
drága mennyben lakó jó atyánk, köszönjük szépen, hogy te hívsz bennünket. Köszönjük szépen, hogy te tudatosítod bennünk, hogy ez a földi élet rövid, és egyedül azért adatott nekünk, hogy felkészüljünk a mi örök otthonunk fogadására, amelyet te készítesz nekünk. Urunk, tudjuk, hogy te mit munkálkodsz azon, hogy hozzánk illő hajlékot építsél a mennyben, és mekkora csalódás lenne számodra, hogyha mi nemet mondanánk. Urunk, tudjuk, hogy te hazavársz bennünket. De sokszor az ellenség azt akarja elhitetni velünk, hogy a mi otthonunk itt van ezen a földön. És sokszor úgy akarunk berendezkedni, mintha örökké élnénk itt. Istenünk, olyan bonyolultá vált az életünk. A hétköznapok forgatagában sokszor szem elől tévesztünk téged. Sokszor elveszítünk téged, mint kisgyermek a nagy áruházban a szüleit. Drága jó atyánk, bárcsak ne hullámhegyek és hullámvölgyek lennének az életünkben, hanem mindig hegyeken hordoznál bennünket. Kérünk szépen Jézus Krisztusunk nevében, legyél ebben segítségünkre, mert a mi akaratunk, a mi erőnk gyenge. Erősíts meg bennünket, és adj már a következő hétre tapasztalatot. Áld meg kérünk a napnak további részét, áld meg a szombatnapot, a nyugalmat, a békét, a közösséget te veled és testvéreinkkel. Jézusunkért kértünk. Amen. Mert én tudom az én gondolataimat, amelyeket én felőletek gondolok. Békességnek és nem háborúságnak gondolata, hogy kívánatos ügyet adjak néktek. Ámen.